Hát sajnos az oktatás az nagyon vissza van maradva, ugye jöttek ezek az OK-s képzések, és hát ez nem az a szakma, amit egy 8 hónapos tanfolyammal, vagy akár egy 12 hónapos tanfolyammal is, mert effektív, ha az a 12 hónap ilyen nagyon brutál, intenzív lenne, és azon a szinten oktatna meg olyan alapanyagokkal, akkor azt mondom, hogy még talán valamicskét. De sajnos ez nem erről szól, és az, hogy úgy osztogatják a cukrász bizonyítványt, mintha nem is tudom, cukorka lenne, hát azért ne. Azért nem, mert attól még ő nem lesz cukrász.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, Jankovics Márton a műsorvezető társam.
Sziasztok!
A mai vendégünk pedig Mennyhárt Attila, a Four Seasons Hotel cukrász séfje.
Jó napot kívánok, sziasztok!
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és rögtön...
Én köszönöm.
El is mondjuk, hogy az aktualitása a meghívásodnak az, hogy a néhány héttel ezelőtti Dining Guide gálán téged díjaztak az év magyar cukrász teljesítményéért.
Így van.
Ami, el is mondom, akkor kérlek, hogy fejtsd is ki pontosan, hogy ez mit jelentett a te esetedben.
Hát tulajdonképpen nagyon megtisztelő volt az a díj, mert a Dining Guide történetében igazából korábban ilyen díj nem volt, de ami ennek tulajdonképpen az apropóját adta az, hogy február 9-én volt a World Chocolate Masters-nek a közép-európai selejtezője, amit sikerült megnyernem, és így tulajdonképpen én leszek az első, aki képviseli Magyarországot majd a idén október végén megrendezésre kerülő World Chocolate Masters döntőjében.
Párizsban.
Így van.
És akkor egy picit mondjuk, vagy fejtsük ki, hogy mi is ez a World Chocolate Masters. A legjobb analógia, hogy azt már itt még a felvétel előtti beszélgetésünkben is mondtad, nyilván a Bocuse d'Or, amit már sokan ismernek, és eszébe juthat az embereknek.
Így van, ezt teljes mértékben ahhoz tudom igazából hasonlítani, mivel hogy maga a szervezés, maga a verseny felkészülés, költségek, minden ugyanazon a szinten van, és igazából magának a versenynek is ugyanaz a rangja. Ez igazából csak tulajdonképpen a mi nyelvünkre, azaz a cukrász nyelvre, azon belül is leginkább a csokoládéra van ez lefordítva. Ami még azt mondhatom, hogy úgymond különbség a Bocuse d'Orhoz képest, hogy amíg ugye ott van maga a séf, illetve egy komi, illetve a verseny alatt ők kapnak igazából még egy segédet. Nekem tulajdonképpen ezt a versenyt, ezt teljesen egyedül kell végigvinnem. Kivétel egyébként most a döntőben, mert van egy olyan feladat, ami ugye szokott mindig lenni egy csokoládé artisztika, ami effektív most nem kimondottan azt mondhatom, hogy artisztika, végül is az, de mégis másképp hívnám. Ez is most lesz tulajdonképpen először, hogy tulajdonképpen egy egész kirakatot kell csinálni csokoládéból, és mi, hogy ez egy olyan nagy feladat, hogy azért ezt így maga a sok pakolás, meg minden egyedül azért kivitelezhetetlen lenne, ezért így tulajdonképpen van egy úgymond segédem, aki jófamán azért van, hogy mindent a kezem alá tegyen.
És azt mondjuk, hogy csak hogy még elevenebb képet kapjunk arról, hogy néz ki mondjuk a cukrászat vagy a csokoládé esetében ez a verseny, hogy mondjuk mi történt ezen a selejtezőn, röviden össze tudnád foglalni, hogy milyen feladatokat kellett, milyen ütemezéssel megcsinálnod?
Persze, ez a selejtező tulajdonképpen egy 8,5 órás élő verseny volt, és ezen a 8,5 órán belül volt tulajdonképpen négy feladat. Ebből volt elsőként le kellett rakni egy desszertet, aminek ugye most minden ilyen hashtag nevet kap, tulajdonképpen hashtag tészt volt a neve. Amit úgymond fontos kiemelni ennél a desszertnél, az, hogy itt az volt úgymond a legfőbb úgymond szabály, hogy nem lehetett semmilyen módon fagyasztani. Tehát se jégspré, se folyékony nitrogén, semmi más nem lehetett használni, csak kizárólag 0 fok fölé lehetett bármit is hűteni. Ez volt maga a hashtag taste, utána volt a hashtag design, ez tulajdonképpen magát a csokoládé artisztikát jellemzi, amit szintén egy fontos kiemelő tényező volt az, hogy csak és kizárólag 5 kg csokoládéból kellett tulajdonképpen egy szobrot csinálni, illetve volt egy ilyen fix, beépített elem, amit ugye bele kellett tervezni ebbe az egész dizájnba. Ez egyébként nem volt más, réteget lemezből kivágtak egy ilyen hashtag TMR Tomorrow feliratot, ami tulajdonképpen az egész versenynek a úgymond a címe vagy a névadója. Utána volt egy hashtag snack, ami tulajdonképpen 100%-ig növényi volt, tehát vegán, illetve kellett, tehát úgy kellett megalkotni ezt a snacket, hogy ne kelljen hozzá evőeszközt használni, tehát mint egy street food, és ezen felül tulajdonképpen ezt be is kellett csomagolni, amit effektívök nem pontoztak, de kellett hozzá egy csomagolát is biztosítani, illetve a végén volt egy hashtag bombon, ami igazából különösebb szabály, most úgy abban nem volt úgy megkötés, hanem csak az, hogy kizárólag a Kakao Barinak, ugye tulajdonképpen ők a fő szervezője ennek a versenynek, ez egy francia csokoládégyár, kizárólag csak az ő bombon formáját lehetett használni.
Még azt az egyet áruld el ezzel kapcsolatban, hogy mit ábrázolt a csokoládészobrot, ha ábrázolt valamit, vagy ez valamilyen non-figuratív dolog volt inkább?
Most gyorsan akartam mondani, most így főleg, hogy egy rákérdeztél, volt egy német úriember, aki tulajdonképpen az alap inspirációt adta, illetve maga ezek a gyűrűk, ugye itt nekem az egész versenytémám úgymond tulajdonképpen a kakaófa, kakaóbab, maga a csokoládé körül forgott, és ami miatt tulajdonképpen ebben az irányba vittük el tulajdonképpen a termékeknek a dizájnját, az pont az volt, hogy ők meghatároztak, hogy csak és kizárólag az ő bombonformáikat lehetett használni, és abban az igazság, hogy olyan hű, de nagy választék nem volt, mármint amit tényleg azt mondhatom, hogy ütős lett volna, illetve, hogyha valaki megnézi az én saját tulajdonképpen márkámnak a logóját, abban is benne van a kakaóbab, és akkor így ez volt úgymond a kiinduló pont, ami miatt mi ezen a szálon futott, vittük végig minden egyes terméknek a dizájnját, koncepcióját, akár tálalási eszközöket, illetve magában az artisztikában is ezek mindenképpen megjelentek.
Mekkora szerepet játszott ebben a kézügyesség ebben a versenyben most?
Hát mindenképpen mondjuk, ugye azért a csokoládé artisztikánál azért ezeket az elemeket, amiből egy ilyen szobor fölépül, illetve azoknak a színezés az nagyon-nagyon sok munka lenne, tehát itt mindig az van, hogy ezeket az elemeket készen lehet vinni. Itt annyi van, hogy mindenképpen ezt ott kell összeállítani, illetve vannak olyan elemek is, most beszélhetnék egy virágról, amit nem lehet effektív úgy készen vinni, hogy már össze is van rakva, hanem azt ott mindenképpen a verseny alatt kell összerakni.
És egyébként itt szintén a felvétel előtt még beszélgettük, hogy igazából most te októberig egy ilyen nagyon komoly edzés terbe veszel részt, ami olyannyira komoly, hogy a munkádat a Gresham palotában nem is tudod addig, vagy fel tudod függeszteni, így vagy van, fel kell függesztened emellett.
Szerencsére így igen, ezzel támogat úgymond a szálloda, hogy biztosítja nekem ezt az időt a felkészülésre, mert tényleg ez olyan sok időt és energiát vesz el, hogy ezt a mindennapi munka mellett ez képtelenség kivitelezni.
Ez megéri a szállodának, mint munkáltatónak?
Hát, ha most azt nézzük, hogy akár most is itt a műsorban én elhangzott, hogy Four Seasons Gresham Palota, és minden egyes interjúmnál jobban már az első három mondatban ez a szó, ez így szerepel, akkor én azt hiszem, hogy mindenképpen így megéri nekik így a reklám szempontjából az, hogy tulajdonképpen az ő cukrásérfjük az, aki először ott van ezen a párizsi döntőn.
És ilyenkor maga az edzés, az hogy néz ki? Mert ugye a sport van az emberek fejében legtöbbször, ott tudjuk, hogy nyilván megvannak az adott szabályok, a teniszező tudja, hogy milyen helyzetekre kell készülni, és arra edz. Te mit tudsz előre, vagy mennyit árulnak el ilyenkor előre, és mire lehet edzeni ilyenkor?
Hát itt magának a döntőnek a kiírás az több mint 50 oldal. Tehát minden egyes elem így tulajdonképpen teljesen ki van részletezve, hogy mik a szabályok, és most tulajdonképpen az a feladat, hogy tulajdonképpen azért itt a döntőre is vannak témák, amik közül lehet választani. 8 különböző téma van, és én abból ragadtam ki egyet, és ezt a témát kell tulajdonképpen végigvinni minden egyes terméken. Ugye volt bő egy hónappal ezelőtt, április végén volt egy úgynevezett bootcamp Barcelonában, amit kizárólag a döntősöknek csinálnak, ahol látjuk azt, hogy mondjuk milyen lesz az a munkaasztalunk, mik azok a gépek, egy az, hogy találkozunk egymással, tehát nem majd a Párizsba fogunk először találkozni. Ki volt rakva az, hogy mi lesz a desszertnek, illetve a bombonnak a tálalóeszköze, vagy akár a hashtag share-nek mi lesz most éppen a doboza, vagy hogy élőben most a kirakat, amit ugye be kell rendezni, az élőben mekkora, mert oké, hogy le van írva, hogy 2 méter 47 centi magas, de azért amikor ezt úgy meglátod, és be is állsz, és fölrakod a kezedet, és még mindig a kezed tetejétől még van legalább egy 20-30 centi, akkor azt mondod, hogy na hát ez egy szép kis feladat lesz, pláne úgy, hogy igazából ami itt fontos kiemelni ennél a kirakatnál, hogy annak, hogy ekkorák a méretek, ennek az egész nagy kirakatnak, a központi elemének a bombonnak kell lenni, ami 5-6 centiről beszélök hosszúságban, úgyhogy azért az mint egy ilyen homokszem tulajdonképpen a sivatagban, de úgy kell megcsinálni, hogy tehát mégis az legyen a központi
elem. Nem lehet egy gigantikus csokoládé Dávid szobrot behelyezni akkor a kirakat közepébe?
Be lehet, mert ugye azért ezt meg is kell tölteni, ezt a területet, tehát hogy mutatós legyen, ugye pont ez a lényeg, hogy kirakat, és hogy képzeljük azt el, hogy ez egy nagy sétáló utca, és ugye az is a neve, hogy hashtag wow, ugye, hogy na, minél jobban meghökölje az embert, hogy milyen kirakatot tudsz te csinálni, de mégis amikor ránézel a kirakatra, akkor valamitől azért mégis a bombonod legyen az, ami ebben a hatalmas nagy térben tulajdonképpen az a központi elem.
Beszélünk ugye a Bocuse d'Or kapcsán is felmerül időnként az, hogy ezek nagyon szuper dolgok, és most már sokan követik, hogy így ebbe a csúcs szintre magyar csapatok is rendszeresen eljutnak, de hogy felmerülhet az, hogy mit profitál ebből, mit csorog vissza ebből a magyar hétköznapjaiba a cukrászatnak. Egyáltalán ami ugye felveti azt a kérdést, hogy néznek ki a magyar cukrászat hétköznapi, tehát hogy te mondjuk hogy látod azokat a kihívásokat, amikkel így szembesül, vagy azokat a problémákat, és mit adhat ahhoz egy ilyen típusú forma egye, vagy oszkárja, vagy bárminek, bármilyen metaforával illethetjük a cukrászatnak?
Hát nekem mindenképpen az a célom, hogy magán ezt a szakmáért csinálom. Abszolút nem magamat helyezem itt ebbe előtérbe, hanem igen, anna bokuszosok körében elterjedt, hogy igen, ők ezt megteremtették maguknak. Ezt láthatjuk azt, hogy ez mennyit segített a gasztronómiának országszerte. Ma, holnap remélhetőleg akár üdvözölhetjük akár az első Michelin csillagos éttermet vidéken is, tehát nem csak Budapesten. És igen, mondták, hogy itt az ideje, hogy akkor ezt mi is megcsináljuk magunknak, és én úgy voltam vele, hogy jó, akkor én ezt fölvállalom ennek a személynek a részét, és akkor én ezt megteremtem magunknak, a szakmának, illetve hogy ennek tényleg ez ne csak egy egyszeri alkalom legyen, hanem ennek legyen is, igenis a jövőben folytatása, illetve ezáltal az egész cukrászat úgymond fejlődjön, és jobb minőségben kerüljenek ki, illetve szebb formában kerüljenek ki a desszertek a vendégek elé, mint ahogy bizonyos helyeken ez előfordul.
Pár évvel ezelőtt volt veled egy interjú, ahol eléggé egyértelműen lefestetted, hogy milyen problémák vannak a magyar cukrász képzéssel, és úgy egyáltalán itthon a szakmával, de akkor még azt mondtad, hogy te úgy van, akkor nem érzed a feladatodnak, hogy ezen változtass, hanem te inkább a saját...
Kívülállóként
járod az utadat tovább. Most viszont azóta mégiscsak esetleg érzékelhető valami változás az attitűdben.
Mert tavaly évben jó párszor fölkértek kimondottan egy oktatásra, mind a kortársak irányában, mind azt mondhatom, hogy a cukrászmesterek, vagy a cukrászipartestet tagjainak a körében, és megmondom őszintén, nagy sikere volt, meg én is élveztem ezt az oktatást, hogy át tudtam adni valamit, és ami számomra hogy különösen jó emlék az, hogy amikor az ipartestetnél is volt egy kétnapos kurzus, akkor tulajdonképpen, hogy azokat a korosztályokat is, akik ugye inkább úgy mondom, hogy fölöttem vannak, hogy azokat is sikerült egy témával, amit a saját kútfejemből merítettem, mégis, hogy közelítsem meg őket, nagyon-nagyon nagy sikere volt. És magamat mutattam be, de mégis az ő szemszögükből, és így úgy voltam vele, hogy így valószínűleg ők könnyebben fogják tudni ezt értelmezni, és magukévá tenni, és ezáltal segítve tulajdonképpen az ő fejlődésüket, illetve tanulásukat.
És akkor ebben a szemléletváltásban, amiről beszéltél az elmúlt években, ezt most optimistábbnak látod, vagy hogy látod egyáltalán, hogy az elmúlt években történt-e hogy milyen léptékbe történt szemléletváltás a magyar cukrászatban?
Hát így a visszajelzésekből az, hogy igenis, most még nem látok akkora gyökeres változást, mert azért annyi idő nem telt el, meg itt volt azért mögöttünk két olyan év, amikor mondhatni, hogy egy ilyen álló vízbe voltunk, de hiszem azt, hogy igenis azért itt lesz változás. Úgyhogy tényleg az a célom most Párizsban, hogy ezt a trófeát elhozzam, legrosszabb esetben is dobogó, és igen, és akkor itt van, hogy mindenki megmutathatja azt, hogy ő is tud, és mert rengeteg tehetség van az országban, és őket nem szabad hagyni elkallódni, hanem igenis föl kell karolni, segíteni, mert amiért én ezt teszem, mert sajnos nekem nem volt úgymond ilyen mentorom, aki tényleg azt mondhatom, hogy volna, hogy támogatott volna, vagy fölkarolt volna, hanem tényleg kétszer annyit kellett taposni azért, hogy legyen valami siker, és én, hogy mondjam, nekem az, hogy valakit támogattok, vagy átadom a tudásomat, az nekem nem kerül semmibe.
Pedig te régi cukrász családból származol, ezek szerint gyakorlati erőt nem jelentett, amikor elkezdtél cukrászatni.
Biztos, mert a véremben van, már mondjuk nem az apámtól jött ez, aki 220 voltal meg wattokkal dolgozott, mert ő az, aki teljes mértékben egy más irányba vitte el az életét, hanem inkább az ő révén a déd nagyapám volt az, akit úgy mindig kiszoktam emelni. Úgyhogy biztos,
de vele nem találkoztál.
Tessék? Nem.
De vele. Ugye róla azt olvastuk, hogy a József főherceg cukrásza és szakácsa.
Így van. Úgyhogy rá vagyok igazából így ebből a szempontból a legbüszkébb.
Ebbe egyébként kicsit belekutattad magad, vagy mennyit tudsz arról, hogy hogy nézett ki az ő munkája, vagy élete?
Hát egy-két dolgot mesélt édesapám igazából a múltban, főleg az, hogy amikor ő gyerekként dolgozott nála a cukrászdába. Azt most nem is tudom, hogy az a fénykép hol van, de van egy fekete-fehér fényképen van a Petrozsényi pékségbe, ahogy ott állt a műhelyben, megvan a József főhercegtől lévő ajánlólevél, akkor utána, ami a cukrászdában volt neki, zsolnai porcelán, egy-két konyhai eszköz megvan, meg ilyen menükártyák vannak, amin tulajdonképpen fő voltak írva a desszertek, vagy éppen a pötifora, az egész vacsora, vagy az étkezés végén.
Ezek között a desszertek között egyébként volt, amit esetleg megcsináltál pontosan azért, hogy ezt a családi örökséget tovább vidd, vagy ez nem befolyás?
Az az igazság, hogy még alkalmam nem volt ebbe úgy belásni magamat, hogy na, tényleg én most mit mondjak, akár egy hetet, vagy két hetet én ennek tudnék szánni. Sajnos erre, de bízom benne, hogy a közeljövőben, vagy inkább távolabb jövőben, mert most el leszek foglalva fél évig biztos, de hogy utána azért csak lesz úgy kimondottan alkalom, amikor elővettem azt a régi receptes könyvet, és valamit tényleg ki tudok próbálni, vagy esetleg egy kicsit tovább vinni.
Ugye ott tartottunk, mikor rátértünk erre a kis visszaemlékezős vonalra, hogy neked nem volt annak idején olyan mestered, ami szerinted nagyon tud segíteni a pályainduláskor. Ugye te elég fiatalon, most nem tudom pontosan hány éves voltál, 21, amikor külföldre mentél. Hogy jött neked ez a belátás? Mert ez azért egy bevett dolog már elég régóta, hogy elmegy világot látni valaki, aki egy szakmát tanul és megnézi, hogy csinálják ez a világban. De te hol érezted meg azt, hogy ezt így nem tudod Magyarországon?
90-es években azért még nem volt akkora divat ez, ha jól sejtem.
Hát abszolút nem, csak nekem az nagyon fájt valahogy, amikor az ember a havi fizetéséből alig várja már, hogy mikor jön a második, és mondom azért így nem lehet semmit sem megalapozni, egzisztenciát építeni, és mondtam, hogy én valahogy el akarok jutni egyről a kettőre, vagy kettőről a háromra, és ha én ezt így folytatom, hát ez csak így egy helyben fogok csak igazából toporogni, és hát kellett valami kiút ebből, amivel azt mondtam, hogy lehet előre menni, és akkor nagyon más választás nem volt, mint az, hogy abban az időben volt két ilyen hajós ügynökség, és akkor elmentem Szép Sándor úrhoz, és igazából nem volt, abban az időben nem volt ez így kiforva, na, hogy én most holnap én felszállok a hajóra és megyek, igazából tényleg csak egy ilyen információért mentem be, hogy ha úgy döntenék, hogy mennék, akkor mit kell ehhez tenni, és a Sanyi volt az, aki tényleg csak így lazán mondta, hogy jó, akkor holnap ezt és ezt és ezt vigyem be, hát én meg, hát ha kérted, akkor hát beviszem, és aztán utána mondta, hogy nem is tudom, kedden, hogy menjek egy Seaborn Cunard felvételire. Elmentem, azt gondoltam abban az ide, hogy hú, hát az én angolom, ez biztos jó, azt rájöttem hamar, hogy hát ez sok mindenre nem elég, de ennek ellenére igazából sikerült a felvétel, és szinte egy hét leforgás alatt megtudtam, hogy fel is vettek az egyik céghez. Aztán jött az öröm az örömben, hogy pont akkor lett egy perforált vakbénműtétem, úgyhogy így igazából akkor még nagyban működött a Queen Elizabeth 2, amit most már azért kivontak a forgalomból, de hála az égnek egyébként, hogy nem kerültem oda, mert lehet, hogy nem futottam volna be ekkora karriert így a hajózás tekintetében, hanem így fölkerültem a Seaborn Sunra, ami életem legnagyobb élménye volt. Azon felül, hogy szinte még több mint bő két év leforgása alatt sikerült az egész világot bejárnom egyetlen egy hajóval.
De ilyenkor nekem zenész ismerőseim voltak ilyen típusú hajós.
Nekik jobb sorsuk van.
Igen, de hogy ezt akartam kérdezni, bejárod a világot, van. De láttál is a világból, igen, akkor valamit, igen, vagy inkább, igen, a konyhából láttál?
Nem, az igazság, hogy mindig mondták nekem, úgy irigykedtek, mindig azt mondták, hogy legközelebbi szerződésembe cukrásznak jövök, mert egyszerűen annyira jól meg volt szervezve a hajó, hogy a lehető legtöbb szabadidőm nekem volt.
Aha.
Tehát, hogy most nem, szabad nap nincs, tehát minden nap kell dolgozni, de kikötőben nagyon sokszor meg tudtuk azt oldani, hogy reggel 9-kor én dolgoztam reggel egy másfél órát, reggel 9-kor letettem a lantot, és este 5-re mentem vissza újra dolgozni, tehát azért volt egy bő 8 órám, amíg szét tudtam nézni, tehát igenis elmondhatom, hogy láttam a világot, vagy akár az is egy felejthetetlen élmény volt, hogy a második szerződésemet pont Sydneybe kezdtem az olimpián, és igazából az első 3 hétben abban a szerződésemben nem is nagyon kellett mit dolgozni, mert igazából egy hotelként működtünk egy tévétársaságnak, akik reggel fölkeltek, reggeliztek, kimentek az olimpiára, aztán maximum aludni jöttek vissza.
Tehát nem a bombonokkal voltak
el? Nem.
És egyébként, de akkor neked mennyire volt kulturális sok, hogy kikerültél az itthoni tudásoddal egy hajóra, ahol gondolom a somlói galuskát, meg a dobostartát, meg ezeket már tudtad egész profint csinálni, de ott meg más kértek.
Más kértek, de jó volt, mert effektív a konyhának is a séfje, meg az én séfem is egyébként osztrákok voltak, tehát azért ők tudták a dolgokat, és igazából maga a teljesítmény volt a lényeg, hogy az ember mit tesz le az asztalra, és ők ezzel maximálisan meg voltak elégedve, annyira, hogy tulajdonképpen a harmadik szerződésemben, amikor a séfem elment szabadságra, akkor tulajdonképpen én vettem át a posztját, és az volt az első, hogy igazából promotáltak engem séffé, és onnantól kezdve, hogy sajnos azt a hajót egy másik cégnek transferálták, onnantól kezdve tulajdonképpen én nekem már megmaradt végig ez a séf pozíció, és abban a vezetőbeosztásban tudtam bármelyik másik cégnél dolgozni.
És utána, a hajózás után pedig több európai országban is dolgoztál, cukrászdákban, illetve szállodákban.
Így van.
És hol ragadt, mert most már úgy apostrofálnak téged, mint aki a francia iskolát követi, a francia cukrász iskolát, az hogyan sajátítottad el, hogy mennyire, hogy alakult így?
Igen, amikor leszálltam a hajóról, és először akartam úgymond fix talajt érezni a lábam alatt, Írországba mentem, ami nem kimondottan a cukrászatról szólt, de azt mondhatom, hogy egy vezető beosztás vagy menedzseri szempontból tekintve nagyon-nagyon hasznos volt, de aztán rájöttem, hogy azért az én világom mégiscsak a konyha, úgyhogy irány vissza fölvenni a séfkabátot és dolgozni, és igazából a Londonban nagyon sok tehát nagyon nagy hatással van rá tulajdonképpen a francia konyha, egy az, hogy közel van ugye Franciaország alapanyagok tekintetében, nem tudom, hogy most így hogy kiváltak az EU-ból, most mindegy, mármint az alapanyagok tekintetében, de gondolom, hogy nem lehet gond, csak nehezebb maximum beszerezni, de a gasztronómia részén hatalmasan fejlődött egyébként, akár szállodákon belül, éttermeken belül ott úgy a gasztronómia, úgyhogy nagyon sokat lehetett tanulni, rálátni, ott, akikkel én dolgoztam, még korábban ugye mondjuk Párizsban voltak, vagy Franciaországban, úgyhogy így persze az ember rengeteg inspirációt és ihletet kap abban az irányban, ami nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt, mint színvilágban, ízekben, alapanyagban, és ezzel tudtam, tehát a szépséggel, illetve a minőséggel tudtam leginkább azonosulni, és ezért nekem ez ragadott meg a legjobban.
ebbe a cukrász filozófiába majd még mindenképp menjünk bele, csak még ezzel a karrierutaddal vagy pályaiveddel egy utolsó kérdés, hogy akkor térjünk vissza veled együtt ide Budapestre, hogy ez hogy jöttett neked, ez mindig is benne volt a pakliban valahol hátul, hogy te majd vissza akarsz jönni Budapestre, nem, abszolút, vagy Magyarországra?
Abszolút nem.
Vagy így adódott, és akkor már beleálltál?
Nem, 13 év után jöttem először haza, de valahogy az az igazság, hogy a kinti mentalitás után valahogy nem tudta igazából a gyomrom befogadni azt, amivel itt néha szembesülnöm kellett, és igazából még 2 évet se húztam ki akkor, de viszont dolgoztam egy svájci séffel az egyik szállodában, aki nagyon-nagyon invitált, hogy hát, hogy menjek én is, mert hogy alig vannak úgymond jó cukrászok Svájcba.
Vagy ez igaz?
Ez furán hangzik.
Hát inkább, tehát ugye azt ne felejtsük, hogy a Svájcban van az olasz rész, a német, meg a francia. A francia részen inkább. A német részen kevésbé, és tehát ő nem az, hogy most segített engem, vagy biztosított nekem egy munkáját, de hogy nagyon ezt így mondogatta nekem, hogy hú, hogy tegyél, menjek ki. És akkor hát, hú, mondom, hát Svájc azért nem egy rossz hely, próbáljuk meg. És szerencsére sikerült igazából egy akkor elkészülő szállodának a séf pozícióját megszerezni. Annak kellene, hogy igazából nagyon régen tanultam németről, és a német tudásom az szinte a nullára lekopott, nem is beszélve a svájci németről. De ennek ellenére teljesen sikerült megnyerni úgymond a menedzsmentet, úgyhogy így megkaptam a pozíciót, és egy tényleg mentem megnyitni a 2015-ben azt a szállodát, és igazából úgymond ez egy kényszer volt ez a hazajövetel, mert az utolsó munkáim az nem sikerült egy sikeres választásnak, és tulajdonképpen én bedobtam a törő között, csak hát ugye a Svájcban olyan törvények vagy szabályok vannak, hogyha ha te ott hagyod a munkahelyedet, akkor hiába éltem már ott több mint 3 évet, nincsen munkanélküli segély, hanem úgymond egy ilyen büntetésként nem kapsz semmit. De hát a Svájc ez meg nem az a hely, amikor nem az ember ugye van az albérlete, meg a biztosítás, meg a minden, hogy úgy éljen kint hosszabb távon, hogy semmilyen bevétele nincsen. És annak ellenére, hogy én ráadásul plusz időt adtam, mint felmondási idő, egyszerűen a saját pozíciómban nem találtam semmilyen munkát, és még utána a munka közvetítő se tudott igazából nekem a pozíciómban munkát adni, én meg úgy voltam el, hogy visszafele nem lépek. Uh-huh. És így tulajdonképpen az embernek ugye nem volt nagyon más választása, hát akkor jön haza, és akkor így sikerült tulajdonképpen a Gresham palotában megkapni ezt a pozíciót, és úgy voltam igazából vele, hogy hát jó, akkor most már benne vagyunk a Four Seasons családban, mert egyébként az lett volna a terv Zürichből is, hogy irány Ázsia, akár Közel-Kelet, vagy még tovább, de mivel nem voltam effektív így benne a Four Seasons családban, hát így persze sokkal kisebbek voltak az esélyeim, és hát úgy voltam vele, hogy akkor jó 2 év, és akkor transferálunk valahova Ázsiában, csak hát jött ez a csodálatos Covid időszak, és így tulajdonképpen úgy kényszerültem, hogy itthon maradok, és hát próbálom tulajdonképpen ebből a leges legjobbat kihozni, és jött egy ilyen ihlet, hogy hát, mondom, World Chocolate Masters, ezen ott kéne lenni.
De akkor az ázsiai terveidet, azok még életben vannak, hogy...
Az igazság, hogy ma-holnap már a 46 küszöbén vagyok, és most úgy érzem, hogy tényleg itt sikerült azért elég sok mindent megalapozni, meg tényleg sorozatban fölkérnek, hogy oktassak, meg tanítsak, meg adjam át ezt a tudást, és most megint elmenni valahova, és most megint építkezni nulláról. Ez már úgy érzem, hogy ezt már egy jó párszor végig játszottam, Írország, London, Svájc, tehát azt hiszem, hogy most már jó lenne tényleg végre úgymond letenni a fenekemet, aztán nyugton maradni. És egyébként jó, hogy itt vannak tényleg a barátok, ismerősök, rengetegen segítenek most is a versennyel, és most tényleg elmenni valahol, hogy megint igazából ott legyek, mint egyszer a kis ujjam, már nem.
Még azt az egyet, térjünk csak vissza, hogy említetted a mentalitásbeli különbségeket, hogy ami sokkolt hazatérve Magyarországra, ezt csak egy picit ki tudnád fejteni, hogy mi az a mentalitás, ami itt nem volt meg, és mondjuk külföldi munkahelyeiden meg láttad?
Hát, hogy nem kell feltétlenül egy sikerért egymáson átgázolni. Tehát ne azzal érjünk el valamit, hogy valakin vagy valakiken átgázolunk, hanem mutassuk meg a tudást, és azzal érjük azt el. És másképp álljunk egymáshoz. Úgymond elfogadóban, mert amikor érdekes, amikor elmegy az ember itthonról, akkor effektív ő is ugyanolyan bevándorló bármelyik országba, vagy bárhova megy, mint ahogy akár ide is jönnek, és akkor valahogy mindenki be tudja húzni fülét, farkát, és így azt mondom, hogy sokkal másképp tud állni bármilyen más nemzethez is, akkor ha egy másik nemzethez tudunk külföldön úgy állni, akkor a saját, úgymond, honfitársainkkal is próbáljon meg akkor teljes mértékben ehhez mértéken viszonyulni, és nem átgázolni rajta.
És szakmai szempontból mi volt az, amivel szembesültél, amikor hazajöttél a cukrászatban, hogy mit éltél meg leginkább így negatívumként?
Hát sajnos az oktatás az nagyon vissza van maradva, ugye jöttek ezek az OK is képzések, és hát ez nem az a szakma, amit egy 8 hónapos tanfolyammal, vagy akár egy 12 hónapos tanfolyammal is, mert effektív, ha az a 12 hónap ilyen nagyon brutál, intenzív lenne, és azon a szinten oktatna meg olyan alapanyagokkal, akkor azt mondom, hogy még talán valamicskét. De sajnos ez nem erről szól, és az, hogy úgy osztogatják a cukrász bizonyítványt, mintha nem is tudom, cukorka lenne, hát azért ne. Azért ne, mert attól még ő nem lesz cukrász. Álljon meg a menet, de sajnos nem lesz cukrász. Tehát azért abban az időben aláírom, mert én is egy érettségizett cukrásziskolát csináltam, ami másfél éves volt, de egy az, hogy vendéglátépülő szakközépiskolában jártam, tehát akkor azt nézem, az 5,5 év, és én, mivel egy tanulni akartam, meg dolgozni akartam, hogy legyen effektív úgymond pénzem, én 14, tehát általános iskola után elkezdtem dolgozni, nyáron, tehát minden nyaramat dolgoztam, sokszor ugye még az iskola alatt hétvégén eljártam cukrászdába dolgozni, tehát én már akkor szívtam magamba a szakmát, amennyire csak lehetett. Úgyhogy azért mondom, hogy ez nem az a szakma, amit el lehet sajátítani pár hónap alatt. Tehát itt nagyon-nagyon sok van, mivel ez a szakma nagyon-nagyon szerte ágazó, tehát itt most beszélhetnék csak a desszertekről, a tortákról, beszélhetnék a fagylaltról, a csokoládéról, akkor a pékáról. Hát, ha csak ezt nézem, most csak 4 dolgot soroltam föl, ha mindegyikbe eltölt az ember 1 évet, és ebbe azt mondhatom, hogy a maga a fő cukrászaton mennyi minden ágazatot is még lehetne említeni, akkor csak eleve 4 évről beszélek, hogy tanulnak valamit.
És azt egyébként mennyire látod, hogy az igény vagy a közízlés mennyire válik vevővé vagy nyitottá, vagy mennyire érzékeli azt, hogy adott esetben az, amit megszoktunk és természetesnek veszünk, és akár a hagyománynak gondolunk, az egy gyengébb minőséget takar sokszor, mint ami mondjuk a világ más részein jelen van a mindennapokban. Akár most nem a fine diningról beszélek csak, hanem a hétköznapi...
El szoktam mondani, hogy nagyon fontos lenne tulajdonképpen, mindig azt szoktam, hogy a magyar nyelv egy mennyire kifejező dolog, hogy vendéglátás. Tehát, hogy azért régen, ahogy foglalkoztak az éttermekben a felszolgálók, pincérek a vendéggel, nem árt igazából tényleg beszélgetni a vendégekkel, informálni őket dolgokról, informálni őket alapanyagokról, hogy mondjuk akár most valami miért kerül annyiba, amennyibe, miért néz ki úgy, miért olyan a színe, mert ők nem tudják. És ha ezt nem mondjuk el neki, mitől tudna, nem ebben él, nem ebben mozog, nem ezzel foglalkozik, biztos van más 100 apró dolog, ami fontosabb, de az, amikor elmegy úgymond egy kávéházba, vagy egy cukrászdába, vagy valamit megkóstoljon, vagy ugye születésnapok, meg egyebek, és nem otthon állnak sütni, hanem elmennek valamit, valahol venni valamit, akkor tudja azt, hogy az micsoda, miért annyi, bármit sorolhatnék. Tehát, hogy mi különbség van az, hogyha egy desszertben csokoládé van, vagy kakaópor. És akkor már itt már hatalmasra tudok mondani, akár csak az árakról, hogy mennyibe kerül egy kiló kakaópor, vagy mennyibe kerül egy kiló csokoládé. És akkor még csak egyetlen egy dologról beszéltem.
Beszéltél egy interjúban arról is, hogy például ilyen típus hibák vannak, amik nagyon sokan például az oktatásban azt úgy tanulják, hogy margarinnal
kisejteném a számon egy iskolában azt, hogy margarin. Tehát ha vegánokról beszélünk, akkor igen, amúgy nem. Tehát nálunk a szakmában az vajnak hívják, és nem margarinnak, úgyhogy tényleg csak és kizárólag, hogyha vegán dolgokról beszélünk, a növényi dolgokról, akkor. Azon felül soha, mert nem.
De hogy sokan ezt, tehát sokan ezt így tanulták itthon?
Hát persze, persze. Meg a mindenféle, amikor volt egy időszak, főleg a 90-es években, amikor ezt tolták be az országban a növényi habokat, hadd nem mondjak márkát, és egyszerűen ami a csövön kifér, mert hogy az még két nap múlva is úgy fog állni a pultban, de hát hagyjuk. Tehát, hogy köze nincs ahhoz, aminek lenni kéne, és azért ez nem jó.
De ha már említetted a vegán sütem, tehát a növényi, ugye mondtad, hogy a versenyben is volt.
Így van. Ez
feladat volt. Mennyire látod, ez például itthon mennyire... Tehát mennyire foglalkoztak ezzel?
Hát fejlődik, mindenképpen fejlődik, mert érdekes, hogy a 90-es években se tudtuk, hogy mi az, hogy gluténérzékeny vagy laktózérzékeny, aztán most meg már majdnem minden második embernek sajnos van valami baja, tehát ezzel is kell foglalkozni, illetve igen, egyre fontosabb lett nagyon sok embernek az, hogy növényi dolgokat. Egyébként, ha már most így említem, nem vagyok vegán, mert nem tudok effektív vegán lenni, de én például ma holnap 7 éve kővega vagyok, tehát abszolút semmilyen húst nem eszem, már egy éve még a halakat is kiiktattam az étrendemből. Mindenképpen, és hatalmas fejlődés van egyébként ezen a téren, mert pont a bootcamp alkalmával volt egy cukrász hölgy, aki egyébként korábban megnyerte a holland selejtezőt, és második lett a döntőben, és tartott egy bemutatott, kimondottan vegán dolgokról, és hát brutál volt. Tehát, hogy mindenki, aki ott volt és kóstolt, azt mondta, hogy ez fenomenális, és meg sem mondod róla, hogy ez vegán. Tehát, hogy nincs ezzel baj, mert rengeteget fejlődött. Itt főleg, amit fontos az, hogy ott hatalmas nagy alapanyag ismeret kell, mert ugye nincs se tojás, se tej, se tejszín, se vaj. És ezek a mi fő, úgymond fő alapanyagai.
Igen, ez azért elég nagy érvágás.
Így van, ez nekünk nagyon nagy érvágás. És éppen ezért ott az alapanyag ismeret az, ami a legfontosabb, hogy miből mit lehet kihozni. Ez itt beszéltek itt a fehérjékről, keményítőkről. Mert ugye azért a vegánnál tudni kell, hogy ott effektív nincs az, hogy... Tehát a liszt az még azért ott van, ami szintén egy nagyon fontos alapanyag a mi szempontunkból, tehát az megmarad, illetve kifejlesztettek már kimondottan akár vegán idézőjelbe fehér csokit, vagy tejcsokoládét is, ami növényi tejből készült, és nem állatiból.
De mondjuk ez az egész, hogy így akkor kihívások fakadnak abból, hogy mondjuk egy ilyen vegán étrend, vagy ilyen keretrendszerhez igazodj, és akkor kivegyél bizonyos alapanyagokat, és anélkül készíts valami nagyon finomat és különlegeset. Ez passzol tulajdonképpen ahhoz a szemlélethez, amit te is vallasz, hogy így a megújulás és az új kihívások keresése az nagyon fontos a cukrászatban, és hogyha az hiányzik, akkor az...
Persze, mert ez egy kreatív szakma, és annál rosszabb nincsen, amikor az effektív az ember nem. Ez egy alkotás, mint a művészek. Szobrászok, festőművészek, bárki, tehát alkotunk. És csak mi élelmiszerrel dolgozunk, és nem fával, nem festékkel, nem kővel, vagy márvánnyal, és ebben a legfontosabb maga az alkotás, és hogyha ez nincs meg, ez a szabadság, illetve ez a lehetőség, hogy alkossunk, hanem csak és kizárólag mindig ugyanazt kell csinálni, akkor az egy szallag, illetve egy robot munka. De ez egy, mondhatom azt, hogy egy művészet. A séfeknél is, igen, és az ő szakmájuk is egy művészet. Ha most megnézem a Bocuse, hogy ott mit raknak ki, igen, ez egy művészet. Egy művészeti szint. Tehát hogy nem a vasárnapi ebédről szól, tehát nem a rántott húsról, vagy a bablevesről, hanem igenis gyönyörű dolgokat lehet az élelmiszerekből, az alapanyagok, zöldségek, gyümölcsökből, bármiből előállítani.
Ami nekem nagyon érdekes volt, hogy azt te mondtad is valahol, hogy te kifejezetten vizuális, tehát egy képpel indulsz a fejedbe, és ezeken agyalsz először.
Attól függ, hogy melyik.
Attól függ, hogy melyik. De hogy van olyan, hogy nem az alapanyagokat találod ki, hanem egy kép jelenik meg előtted, mint egy festőnél.
Így van, hogy egy mit szeretnék látni, hogyha az elkészül. Ami sok esetben azért még azt tudom, hogy amikor először mégis meglátom élőben, akkor nem nyeri meg úgy a tetszésemet, és persze az ember csiszol rajta, de úgymond a desszerteknél, amit a pultba teszünk, ott igen, egy vizuális kép jelenik meg előttem, amit én szeretnék visszaadni, és azt próbálom tulajdonképpen megjeleníteni.
És ez mindig harmóniába hozható az ízekkel? Tehát az, hogy nem kell kompromisszumokat kötni, hogy nekem ide van, és mindenképpen egy, nem tudom, lila kéne.
Nem. Pedig... Az az igazság, hogy próbálok egyre úgymond letisztultabb, egyszerűbb formákat venni. Az, ami fontos, az a tökéletes precízség, és az, hogy a sarkok legyenek, ne legyenek a légbuborékok, vagy üregek, hanem a precízség a legfontosabb. Akár egy tortánál, és hogy a befejező műveletek pont így volt, ugye most a Gourmet Festre aztán kérdeztek, hogy mi a véleményem ezekről a naked cake-ről, hogy nincs befejezve, hát ki lehetne vele űzni a világban, mert nincs befejezve. Tehát, hogy nekem nem. Tehát legyen is egy olyan befejező dolog minden egyes tortán, hogy az kész van. Az egy ilyen félig kész nekem.
És arról mit gondolsz, hogy most így, hogy többek között a közösségi médiának közvetően, és most már ezért megutazásnak, meg ugye egyébként is most már jóval divatosabb itthon is a francia cukrászat, vagy itt is nagy divat volt, vagy most is az, hogy mondjuk muffint vagy brownie-t süssenek az emberek, és vagy mennyire veszélyezteti ez a klasszikus, vagy a tradicionális magyar cukrászatot, vagy
nem hiszem, meg nekem nem az a célom, hogy én ezt veszélyeztessem tulajdonképpen a magyar cukrászatot, meg nem az a célom, hogy kortársakat formáljak mindenkiből, abszolút, ez messze áll tőlem. Egyébként, ha most így felhoztad a muffint, vagy mondhatom, hogy cupcake-eket, akkor pont Zürichben volt egy ilyen úgymond kihívás, hogy a menedzsment az mindenképpen cupcake-eket akartak látni, meg mondom, atya úristen, mondom, jobb dolgot nem tudtatok volna választani, és igazából összeötvöztem a cupcake-eket a saját magam stílusával, és egy nagyon jó dolgot sikerült igazából kihozni, és azóta azt mondhatom, hogy azt a stílusban a cupcake-eket tulajdonképpen szeretem, meg élvezem csinálni. Azóta is se volt egyébként rá alkalmam, hogy azt csináljam. De ha visszamegyek, a régi mesterek, ők ugyanúgy elmentek külföldre, ugyanúgy elmentek tanulni, és azt a tudást azt hazahozták, és beleépítették. És effektív, 100 évvel ezelőtt pont a magyar cukrászat az világ első volt a franciával, tehát azért a régi magyar cukrászat, tehát ott van, most mondhatom, hogy párizsi krém, hát miért lett párizsi krém? Tehát meg a mignon, tehát azért megjelennek azok a dolgok, és nagyon sok technológiát, meg nagyon sok mindent hoztak haza abban az időben, külföldről, lásd Franciaországból, tehát persze így azt mondjuk, hogy magyar, meg ugye ott volt azért az osztrák-magyar monarchia, megjelent ugye a Záher torta, és akkor melyik kihez tartozik, a Záher a miénk, vagy az osztrákoké, de hát ugye tudjuk, hogy a Záher az osztrák, a Dobos az magyar, az Eszterházi az magyar, ott is mindig el szoktam mondani, mert sajnos az országnak a nagyon nagy százaléka tévhitben van az Eszterházi tortával, hogy az diós torta közben sose volt, eredetileg nem diósnak készült, hanem mandulásnak, de hát sajnos itt is pont az ár, ahogy változott a dió és a mandulára, ez itt szépen átalakult, és már a köztudatban az van, hogy az dió, pedig eredetileg köze nem volt a dióhoz. Úgyhogy igenis, én szeretem a magyar cukrászatot, szeretem a jó igazi somlóit, az igazi dobostortát, de akkor ahogy azt a Dobos C. József azt megalkotta, akkor legyen az olyan, mert az tényleg isteni finom, az bármikor, vagy a Záher torta, vagy az Eszterházi, és ezekkel nincsen egyébként probléma, csak legyen úgy megcsinálva, ahogy azt meg kell csinálni.
Nálatok amúgy ott a Gressenbe mennyi magyar vendég van, vagy most ez ugye...
Egyre több, főleg így most, hogy a Covid miatt azért nagyon-nagyon sokan vannak, akik betérnek, és hát így mindig is próbálom, mert nekem az úgy azt vettem észre, amikor hazaköltöztem, és elkezdtem dolgozni, hogy így, Gressen palota ilyen nagy évbe kikerülik bele, hogy az biztos itt minden horror áron van, és mindig így föl kellett világosítani az embereket, hogy nem kell tartani, higgyétek el, nem mi vagyunk a legdrágábbak a városban, és azóta azért egyre bátrabban vannak úgy az emberek, hogy igenis belépnek a Gresham palotába, és akkor bemennek a kollásban egy desszertre, vagy egy kávére, vagy egy teára, vagy akár ebédelni, vacsorázni.
Még visszatérnék az előzőhöz, hogy mondtad, hogy akkor úgy kell csinálni a zsomlóit, vagy a dobostortát, ahogy az kell. Ha mondjuk valaki most ezt így hallja, és kedvet kap hozzá, akkor hol, hiszen fölmegy az internetre,
nálunk van 100 recept. Csak ajánlom itt a zsomlóit. Jó, hogy effektív, persze azt mondom, hogy kicsit mi azért abban belenyúltunk, de a dobost azt egyébként, ha amikor így volt is, az vagy amikor volt esetleg egy banketre szoktunk, mert oda sokszor kérték, vagy brunchra, akkor teljes mértékben az eredetit szoktuk csinálni. Van, amihez egyébként hozzányúltam, mert nem mondom, hogy nem, vagy nem csináltam úgymond egy ilyen kortárs verziót, mert valahogy nekem ez így belülről ilyen zsigerből jön, hogy valami ez mindig mit lehet ebből kihozni, vagy merre lehet ezt elvinni, de megmondom őszintén, a dobosnak is csináltam már egyszer egy ilyen úgymond 2.0-es verzió, de az érdekesség vele, hogy igazából az eredetit én beleépítettem úgy, ahogy van. Csak igazából még tettem hozzá egy kicsit, és azzal, vagy hogy nem effektív, nem úgy csináltam meg a tetejét, hogy olyan vastagon volt rajta, hanem inkább egy ilyen, ugyanúgy megvolt ez a karamell, csak egy lehellett lap formájában, hogy ne ragadjon mondjuk az ember fogába bele az a vastag cukor, hanem sokkal kellemesebb és élvezhetőbb legyen.
És te, amikor nem a konyhában vagy, ahol gondolom kóstolnod kell a alapanyagokat, meg amiket csináltok, meg minden, tehát amikor nem munkából, te mennyi édességet eszel a hétköznapokban?
Sokat.
Tehát akkor ezt szereted, nem úgy vagy, hogy ha hazamegy valaki, vagy szóval, nem, hogy már nem, amikor a munkád nem. A szenvedélyeddé válik, akkor egy idő után már nem tudsz rá máshogy tekinteni.
Ez szenvedély, ez teljes mértékben szenvedély, tehát ez egy olyan dolog, amit másképp nem is lehet csinálni, tehát ezt nem szenvedélyet csinál, akkor inkább hagyd abba.
Van ilyen, belefér olyan is, ami itt tudom én, tehát volt itt olyan séfünk is, aki azért elárult, hogy időnként McDonald's-be is betér, és hogy szeretné neked nincs is olyan ilyen édességbe sincs
nem,
ilyen bűnös?
Nem, valahogy ez a fajta gyors kaják engem abszolút hidegen hagynak. Megmondom őszintén, azért úgy, bármennyi szeretem az édességet, a táplálkozásban nagyon odafigyelek, úgymond a sok zöldség, egészséges dolgokra, de hát persze nagy a kísértés, ugye megjelentek a jobbnál jobb kovászos pékségek, elég sokukat ismerem személyesen, és törzsvendég vagyok mindegyiküknél, úgyhogy szeretem a jó croissant, a jó süteményt, fantasztikus csokoládék vannak már itthon, ugye a Bintu Bar készítők által, egyszerűen fenomenális, amit ők csinálnak, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem szabad nyúlni ezekhez az olcsó kommers csokoládékhoz. Tudom, hogy többe kerül, de az az íz élmény, amit ezek a csokoládék nyújtanak, ez nem lehet semmivel se összehasonlítani, és csak ajánlani tudom, hogy az ember igenis kóstolja meg, mert mindig mondtam, hogy a csokoládé az olyan, mint a kávé, hatalmas egy játszótér, hogy mit lehet tulajdonképpen egy adott fajtából kihozni, ugyanez vonatkozik, ugye megjelentek a rengeteg új hullámos kávézók, nem az az agyon pörkölt, égetett olasz kávé, hanem sokkal frissebb, citrusosabb, ízesebb, és tényleg...
Igen, ez minden alapanyagnál gyakorlatilag egy ilyen visszatérő tanulságunk itt ebbe a podcastba, mert a pár hete volt nálunk az igazi oliva, Tóth Gusztáv az igazi olivet, aki ugyanez volt a fő tanulsága, vagy a fő üzenete, hogy az olívaolaj ugyanolyan, mint a bor, vagy a kávé, hogy ezerféle módon és minőségben és fajtában lehet hozzájutni, és ne gondoljuk, hogy azt, amit a szupermarket polcáról leveszünk, az olívaolaj, mert ez egy óriási téveszme.
Nem. Nekem is van egy kedves barátom, akinek kimondottan egy ilyen csak és kizárólag olasz boltja van nem messze az Oktogontól, a Giuseppének, és hát akárhányszor betérek, tehát a kapribogyó, az olívaolaj, a karácsonykor, mikor megjelenik a panettone, hát az, igen, az fantasztikus.
Panettone recepted már készen van? Mert valahol olvastam, hogy ez
az... Az nem egy egyszerű dolog, tehát megmondom őszintén, hogy na ez az, hogy mindig lehet tanulni, és az nekem egy nagyon nagy kedvencem, és még mindig szívom be tulajdonképpen azt a fajta tudást, mert az az igazság, hogy el is engedtük, én akartam mindenképpen próbálkozni a szállodába, hogy készítünk, de sajnos a körülményeink azok nem olyanok, ahol én azt mondom, hogy ezt úgy bevállalom, de remélem, hogy lesz arra is ugyanúgy alkalmam, hogy azt teljes mértékben tudjam csinálni, mert az egyik nagyon nagy kedvencem a panettone.
Na hát akkor gondolom panettone szám nem lesz a...
Nem, az nem.
World Chocolate Masters versenyen, de akkor majd utána folytathatod addig pedig akkor jó felkészülést kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Versenyre, októberben pedig majd szurkolni fogunk. Nektek köszönjük, hogy hallgattatok most is a Filéző Podcastot, tegyetek továbbra is így, az adásainkat megtaláljátok a 24.hu-n, illetve a Spotify-on, vagy bármelyik streaming felületen, ahol podcastek vannak. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönjük szépen, sziasztok!